felmentették Képpíró Sándort, a bíróság szerint nincs elég bizonyíték a háborús bűnök elkövetésére. Nemet mondtak az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzésére, az indok a párt magyar elnevezése lehet. Ma is történelmi csúcson járt a svájci frank, egyre több hiteles érdeklődik az árfolyam rögzítés részleteiről. És politikai bűn terheli a szocialista kormányokat, erre jutott az államadósságot vizsgáló bizottság. Ez a Duna Televízió híradója, jó estét kívánok! Nem jogerősen felmentette a háborús büntet vágya alól a fővárosi bíróság Képpíró Sándor volt csendőrszázadost. Képpíró Sándort az ügyész azzal vádolta, hogy 1942-ben az újvidéki razzia során az egyik járőrcsoport parancsnokaként közreműködött ártatlan civilek törvénytelen kivégzésében. Az ítélet hirdetés holnap még folytatódik, a 98 éves férfi egészségi állapota miatt ugyanis egy nap csak 2x45 perces tárgyalást lehet tartani.
A háborús büntettel vádolt 98. évében járó Képpíró Sándort mentősök kerekes székben bekötött infúzióval tolták a tárgyalóterembe. Ő volt az egyetlen, aki ülve hallgathatta az ítéletet.
Dr. Képpíró Sándor volt csendőrszázados vádlottat, az ellene emelt, a BTK 165. szakasz szerinti háborús büntett vádja alól felmenti.
A hallgatóság egy része hangos tetszésnyilvánítással fogadta a felmentőítéletet. Képpíró Sándor érzelmi megnyilvánulások nélkül hallgatta az ítéletet. Csak segítőjével, Szőr Annával váltott néhány szót.
Nagyon boldogan fogadta az ítéletet, hiszen 5 éve ezt várja. Én úgy érzem, hogy ezt tartotta életben.
Képpíró Sándor nem hallgatta végig az ítélet indoklását. Egészségi állapota miatt a tárgyalóteremből visszavitték a kórházba. A bíróság szerint nincs bizonyíték arra, hogy Képpíró Sándornak köze lenne ártatlan emberek megöléséhez. Képpíró Sándort azért állították bíróság elé, mert 1942-ben csendőrszázadosként részt vett a hidegnapokként elhíresült újvidéki razziában. A vádirat szerint Képpíró közvetve 36 ember megöléséért lehet felelős. 1944-ben a szerb csapatok 80 ezer ártatlan vajdasági magyart öltek meg megtorlásul az 1942-ben történt újvidéki eseményekért. A volt csendőrtisztet a náci háborús bűnösök felkutatásával foglalkozó Simon Wiesenthal központ jelentette fel. Vezetője Efraim Surov szégyenteljesnek nevezte a felmentőítéletet. Abszolút szégyenteljes az ítélet. 1246 ártatlan áldozatot, gyerekeket, nőket, férfiakat köptek ezzel arcul. Mindent megteszek, hogy szembeszálljunk ezzel az ítélettel, mondta. Karsai László történész az egyik internetes lapnak nyilatkozva azt mondta, az ügyjel a Wiesenthal központ saját létezését próbálta igazolnia működését finanszírozók előtt. Mint mondta, a Képpírót egy megélhetési náci vadász, hisztérikus önmutogatási és önigazoló vágya alapján fogták perbe. Képpíró Sándor ügyvédjét, Zétényi Zsoltot nem lepte meg a felmentőítélet.
Kezdettől fogva mondtuk, hogy itt a vádemelésnek sem volt valójában helye, ez volt a mi álláspontunk.
Az ítélet indoklása kedden folytatódik. Az ügyész akkor nyilatkozik majd arról, hogy fellebbeze.
Elutasította első fokon a bukaresti törvényszék az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzését. Toró T. Tibor ügyvezető elnök híradónknak azt mondta, véleménye szerint az ügyészség azért döntött így, mert magyar nyelven is szerepel a dokumentumokban a párt neve, holott Romániában a román a hivatalos nyelv. Azt is kifogásolhatták, hogy a párt elnevezésében szerepel az erdélyi kifejezés. Toró T. Tibor elmondta, hogy kiállnak a párt kétnyelvű megnevezése és az erdélyi kifejezés használata mellett, és a bukaresti táblabírósághoz fordulnak, miután az elsőfokú bíróság hivatalosan is közzétette az indoklást. Az új magyar párt bejegyzését a Tőkés László vezette Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezte.
Mi úgy számítjuk, hogy 2 héten belül meg lesz a részletes indoklás, ahonnan mi természetesen fellebbezünk, és bízunk a román igazságszolgáltatásban és abban, hogy sikerülni fog a párt bejegyzése, hiszen minden olyan ok, amivel megtámadtak azokat, azok cáfolódtak, kiderült, hogy az embereink azok tisztességesen, becsülettel dolgoztak, más kifogásuk nincs és nem is lehet.
Vizsgálja a kolozsvári rendőrség a Mátyás szobor elé elhelyezett tábla ügyét. A Városháza még tavasszal tette ki a bronzplakettet, amelyen Mátyás király román származására utaló szöveg szerepelt. A táblán az áll, idézem, a csatában győzedelmes volt, csak saját nemzetétől szenvedett vereséget Moldvabányán, amikor a győzhetetlen Moldva ellen indult. A tábla szövege az erdélyi magyarság körében nagy felháborodást okozott. Az erdélyi magyar nemzeti tanács már akkor feljelentést tett az ügyészségen. Kelemen Hunor kulturális miniszter többször kérte a plakett eltávolítását, de hiába. A tábla a miniszter szerint nem volt benne az eredeti felújítási tervekben, így a kihelyezése megszegi a műemlékvédelmi törvényt is. Összefirkálták a szabadkai Kosztolányi Dezső szobrot. Kosztolányi arcára Hitler bajuszt festettek. A szobor talapzatának hátuljára 4 Cyril S betűt rajzoltak. Ennek jelentése, csak az egység menti meg a szerbet. A városban feltűnő egyre több falfirka mögött szervezett csoportokat sejt a Magyar Nemzeti Tanács, ezért feljelentették az elkövetőket.
Végső ideje, hogy ne söpörjük folyamatosan a szőnyeg alá ezeket a jelenségeket. Nem csak az a hír, hogyha valakit félholtra vernek nemzeti hovatartozása miatt is, hanem az is hír, hogy gyakorlatilag ezek az emberek úgy érzik, hogy teljesen legitimen képviselhetik ezeket a nézeteket.
Szijjártó Péter szerint bebizonyosodott, hogy politikai felelősség terheli Gyurcsány Ferencet és az előző szocialista kormányokat az államadósság drasztikus növekedése miatt. Az adósságnövekedést vizsgáló albizottság elnöke azt mondta, meg kell vizsgálni, hogy milyen jogi lépéseket lehet tenni azok ellen, akiket felelősség terhel. Kovács László, az MSZP alelnöke azt mondta, állnak minden vizsgálat elé, de koncepciós perekben nem vesznek részt.
A közállapotokat, amelyeket én magam után hagytam gazdasági téren, megkockáztatom morális szempontból is, azokat a közállapotokat vállalhatónak vélem ma is.
Három kormány, a főfelelőse a 2001 és 2006 közötti, a korábbi éveknél lényegesen nagyobb költségi sikerek.
Mindig fontosabb a szavazatok megszerzése, a hatalom megtartása vagy éppen megnyerése, mint az, hogy az ország hosszú távú érdekei érdekében hozzunk sokszor rövid távon fájdalmas, de érdemi lépéseket.
Személyes felelősséget egyik volt szocialista kormányfő sem érzett az államadóság növekedése miatt.
Az eredendő bűnt Gyurcsány Ferenc követte el, de a tettestársa a teljes szocialista párt.
A bizottság megállapítása szerint a fő felelőse annak, hogy 2002 és 2010 között majdnem 52-ről 81%-ra nőtt az államadóság, Gyurcsány Ferenc és az elmúlt 8 év gazdasági kormányzása. Szijjártó Péter szerint jogi lépéseket kell tenni.
Az államadóság megnövekedését okozó döntések mögött rossz szándék és magánérdekek érvényesülése húzódott meg. Az egy mérlegelés tárgya, hogy ez kizárólag politikai vagy jogi felelősséget is felvet.
Kovács László szerint gazdaságpolitikai döntésekről nem a bíróságoknak, hanem a választóknak kell ítéletet mondaniuk.
Mi minden tisztességes eljárás elébe állunk, de a koncepciós perekre arra nemet mondunk, hogyha egyértelműen politikai célzattal indulnak ezek a perek.
Háborút hirdettünk az adósság ellen.
A 80% fölé emelkedő államadósságot júniusban a kormány egy lépésben 77%-ra csökkentette a magánnyugdíjpénztári vagyon egy részének átcsoportosításával. Annak érdekében, hogy újra ne szállhasson el a hiány, az új alaptörvénybe bekerült az adósságplafon. A büntetőtörvénykönyvbe pedig az, hogy 2-től 10 évig terjedő börtönt kaphat az, aki közpénzzel él vissza, költségvetési csalást követel.
Újabb történelmi csúcsot döntött a svájci frank, délelőtt már 238 forintért is jegyezték a bankközi devizapiacon. A gyenge forint miatt a vártnál népszerűbb lehet a devizahitelesek segélycsomagja is.
Hirtelen begyengült, megerősödött, most ismét egy picit gyengült.
Ideges volt a hangulat egész nap a pénzpiacokon. Samu János szerint a grafikonon az is jól látszik, hogy múlt szerda óta szinte megállíthatatlanul erősödött a 238 forintos szintre a svájci frank. Mindenre azért került sor, mert a befektetőket nem nyugtatta meg az európai bankok állapotát vizsgáló úgynevezett stresszteszt.
Ez olyan szinten megrontja az ember életét ez a helyzet, hogy tulajdonképpen már nem is szívesen megyek haza.
Dobó Krisztina végső elkeseredésében kereste fel a Hitelkárosultak Egyesületét. Az ő stressztesztjének a tétje az, hogy miként fizesse tovább az 50 ezerről több mint a duplájára nőtt törlesztő részletét.
Azt szerettem volna megkérdezni, hogy én ugye egy választás előtt állok, hogy egy 12 havi könnyített részletfizetést válasszak, vagy a 180-as árfolyam, rögzített árfolyamot, mert ugye a kettőt egyszerre nem lehet kérni. És hogy mit ajánl.
A Hitelkárosultak Egyesületénél meg 10-szereződött az érdeklődők száma. A legtöbben ugyancsak az árfolyam rögzítésről érdeklődnek.
Aki bírja, még fizesse, aki pedig nagyon ki van már mérve, hogy nem tudja tovább fizetni, azoknak ajánlott az árfolyamgát.
A nyáron elfogadott otthonvédelmi akciótervben a bajba jutott hiteleseknek lehetőségük van arra, hogy októbertől a törlesztő részleteket 3 évig fix árfolyamon fizessék. A pénzügyi felügyelet honlapján hamarosan egy kalkulátort is megjelentetnek. Ezen az adósok azt nézhetik meg, hogy a 180 forinttól rögzített árfolyam választása esetén milyen kötelezettségek terhelik őket.
2014-ig vehető igénybe, és ez alapján tudja azt kalkulálni, hogy a jelenlegi kamatokkal, a jelenlegi árfolyam fixálással ezt követően neki az úgynevezett gyűjtő számláján mekkora összeg halmozódik föl.
A pénzügyi felügyelet legutóbbi adatai szerint már több mint 300 ezer olyan család van Magyarországon, ahol késedelembe kerültek a törlesztéssel.
Az olaszok mától szembesülnek azzal, mit jelent a 48 milliárd eurós megszorítás, amelyet a parlament pénteken megszavazott. Már bevezették a 10 eurós vízidíjat, hamarosan befagyasztják a béreket a közszférában, adót emelnek és nyugdíjat csökkentenek. Szakértők azt állítják, minden háztartásnak 1000 eurós többletkiadása lesz a következő 2 évben. Az olaszok többsége nem bízik abban, hogy a kormánynak sikerül megoldani a gazdasági válságot. Felerősödtek azok a híresztelések, amelyek szerint Silvio Berlusconi nem tudja kitölteni megbízatását 2013-ig. Ismét drágulhatnak itthon az üzemanyagok. A Portfolio.hu szerint szerdától legalább 5 forinttal kerülhet több a benzin és a gázola is. Az áremelést az indokolja, hogy az elmúlt napokban drágult a kőolaj a világpiacon, emellett csökkent a befektetői bizalom az európai adósságválság miatt, ami gyengítette a forintot a dollárral szemben. Mától augusztus 20-áig közigazgatási szünet van az államigazgatásban, vagyis sokan ilyenkor veszik ki a szabadságukat a minisztériumokban, központi hivatalokban, de a kormány szerint ettől még zavartalan lesz az ügyintézés. A munkatársak ugyanis nem egyszerre mennek szabadságra, a lakossági ügyfélszolgálatokon folyamatos lesz a munka.
Engedélyekért jött ez a férfi az okmányirodához. Azt mondja, nem bízott benne, hogy itt sorra kerül, mert ma egyszer már egy másik hivatalt ott hagyott, annyit kellett várnia.
Gépjárműnek a forgalmi engedélyébe a műszaki vizsgát szerettem volna beiratni. Hát ez nem járt sikerrel, mert 1 óra várakozás után ott voltam kénytelen hagyni az irodát.
Nem kell sorba állni.
A szegedi okmányirodában viszont nem csak az ügyintéző, hanem az ügyfél is kevesebb. Mától 5 héten keresztül szünet van a közigazgatási hivatalokban. Ez azt jelenti, hogy a tisztviselők most veszik ki a szabadságukat, de nem egyszerre, hanem egymást váltva mennek pihenni.
Mindig van olyan kolléga, aki úgy el tudja látni a feladatot, hogy semmiféle zökkenőt nem vesz észre az, aki az ügyeit intézni akarja.
Az igazgatási szünetet a kormánytisztviselőkről szóló törvény alapján rendelték el.
Az elmúlt évek tapasztalatai megmutatták, hogy egyrészt mindenki ilyenkor veszi ki a szabadságát, másrészt pedig az új közigazgatási felfogás szerint arra is ösztönözzük a munkavállalókat, hogy szabadságuk nagy részét ebben a nyári időszakban vegyék ki.
A közigazgatási szünet augusztus 20-áig tart.
A Jobbik jelöltje nyerte az időközi polgármester választást Gyöngyöspatán. Juhász Oszkár a szavazatok több mint 1/3-át szerezte meg. A Heves megyei településen azért kellett választást kiírni, mert a korábbi polgármester lemondott. Távozását egészségügyi okokkal indokolta, de elismerte, hogy a feszült helyzet is szerepet játszott a döntésében. A polgármesteri posztért 8-an indultak volna, de a cigány kisebbségi önkormányzat vezetője az utolsó percben visszalépett. Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Lemondott a Scotland Yard főparancsnoka és helyettese, a brit lehallgatási botrány miatt távoznak. Székelyföld Európa legnagyobb pillangó lelőhelye, még a kutatók is rácsodálkoznak a fajta gazdagságra. Alig egy nap leforgása alatt két vezető is lemondott a londoni rendőrségen. Sir Paul Stevenson főparancsnok azután döntött a távozás mellett, hogy számos támadás és vád érte az utóbbi évtizedek legsúlyosabb nagy-britanniai sajtóbotrányával kapcsolatban. Egyebek mellett korrupcióval vádolják, a Scotland Yard ugyanis egy ideig szerződéses kapcsolatban állt a telefonlehallgatási botrányt okozó News of the World egyik főszerkesztő helyettesével. Stevenson után helyettese John Yates is lemondott.
A bírálatok után vasárnap este jelentette be lemondását Paul Stevenson, a Scotland Yard főparancsnoka. Azután hoztam meg ezt a nehéz döntést, hogy nevem összefüggésbe hozták az elmúlt két hétben kirobbant sajtóbotránnyal, mondta. A londoni rendőrség ugyanis egy ideig szerződéses kapcsolatban állt a lehallgatási ügybe keveredett egykori vasárnapi bulvárlap, a News of the World egyik volt főszerkesztő helyettesével, Neil Wallis-szal. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, semmilyen szerepem nem volt a Wallis-szal kötött szerződés engedélyezésében és kezelésében. Nem töltök be pozíciót az újságírás világában, nem volt tudomásom sem a lehallgatásokról, sem arról, milyen gyomorforgató módon választották ki a lehallgatottakat, mondta Stevenson. Az viszont tény, hogy a volt főparancsnok néhány hónapja abban a brit luxus szállóban pihent, melynek PR képviselője ugyancsak Neil Wallis volt. Az összefüggést nem csak Stevenson, hanem a hotel vezetője is cáfolta. Tényleg nagyon rossz egészségi állapotban volt, szüksége volt a kezelésekre, hogy minél hamarabb vissza tudjon menni dolgozni, és én barátként úgy gondoltam, segítek neki, mondta a szálloda vezérigazgatója. A News of the World vesztegetéssel vádolt volt főszerkesztőjét, a cég angliai csoportjának vezetőjét Rebecca Brooks-t közben még az este óvadék ellenében októberig szabadlábra helyezték. Brooks-ot azzal vádolják, hogy a News of the World jelentősebb bűncselekmények ügyében nyomozó rendőrtiszteknek is kenőpénzt fizetett bizalmas információkért.
75 titkos dokumentum tűnt el Romániában a Pitesti Nukleáris Kutatóintézetből. Egy rutin ellenőrzésen derült ki, hogy az iratok hiányoznak. A hatóságok vizsgálatot indítottak. Kiderült, hogy a dokumentumok egyebek között a nukleáris üzemanyag gyártásának tesztelésére vonatkoznak. A kutatóintézet igazgatóhelyettese megerősítette, hogy a hiányzó iratok nem jelentenek veszélyt a nemzetbiztonságra. Romániában egy atomerőmű működik az ország délkeleti részén lévő Csernavodán. Rakétákra szerelhető robbanótöltetek tűntek el Romániában egy fegyverszállító vonatról, amely Bulgáriába tartott. A szerelvényt csendőrök őrizték. A bulgár határig állítólag háromszor állt meg. A Stanesti állomáson az alkalmazottak vették észre, hogy az egyik vagonról hiányzik a pecsét. A rendőrök megvizsgálták a vagon rakományát, és kiderült, hogy eltűnt 4, egyenként 16 rakétatöltetet tartalmazó láda. A bukaresti katonai ügyészség vizsgálatot indított az ügyben. A román belügyminiszter szóvivője megnyugtatta a kedélyeket, a robbanófejek önmagukban nem jelentenek veszélyt, mivel csak rakétákra szerelve lennének működőképesek. Nehéz megszerezniük a magyar állampolgárságot az elvált kérelmezőknek Romániában. Olyan iratokkal kell ugyanis igazolniuk, hogy korábban házasok voltak, amelyeket csak külön kérésre állítanak ki a román hatóságok.
Ha menni és egy újat kell kérni, ennek ide sarkára rá fogják ütni egy divorcát.
Vagyis elvált. Ince Róbert marosvásárhelyi vállalkozónak magyarázza a Demokrácia Központ irodavezetője, milyen iratokat kell még beszereznie a honosításhoz. Amikor ugyanis elvált feleségétől, a román joggyakorlat szerint házassági levelüket elvették. A magyar állampolgárság kérelmezéséhez azonban erre is szükség lesz.
Ez megint egy úgymond egy külön utánajárás, mivel hogy megint el kell menni a polgármesteri hivatalhoz, ugye az anyakönyvvezetőhöz, ahol kell kérni egy új házassági levelet, amire ugyebár ők feltüntetik azt, hogy már elváltak a felek.
Aki Románia uniós csatlakozása, vagyis 2007 óta vált el, annak egy úgynevezett Brüsszel 2-es dokumentumot is be kell szereznie a válást kimondó hatóságtól. Ez a dokumentum az elváltak személyes adatait tartalmazza. A probléma az, hogy noha Románia ennek alkalmazását még 2007-ben ratifikálta, a bíróságok többsége máig nem tud róla. Így az elváltak nehezen tudják beszerezni ezt a dokumentumot, márpedig a honosításhoz ez elengedhetetlen.
A honosítási kérelembe becsatolunk egy házassági adatlapot. Ez azt jelenti, hogy a házasságukat anyakönyvbe veszik Magyarországon is a feleknek a hatóságok.
Az elvált kérelmezőknek mintapéldányokat is adnak, hogy könnyebb legyen az ügyintézés.
Román rendőrök is járőröznek a hajdúszoboszlói strandon és környékén augusztus végéig. Az egyenruhások magyar kollégáikkal együtt teljesítenek szolgálatot. A bűncselekmények megelőzése mellett legfontosabb feladatuk, hogy segítsék a román turistákat a nyelvi nehézségek leküzdésében. A vendégek közel 15%-a ugyanis Romániából érkezik a fürdővárosba.
A hogy léte felől érdeklődik a román rendőr ennél a szintén román családnál a hajdúszoboszlói strandon. Mostantól augusztus végéig a magyar egyenruhásokat két a szomszédos országból érkezett kollégája is segíti. Örülünk, hogy román rendőrök is vannak, ez megnyugtat minket. Isten őrizzen, hogy valami probléma legyen, de akkor legalább tudnak rajtunk segíteni, mert megértenek minket, a nyelvünket, mondja ez a román turista, aki családjával gyakran látogat el a fürdővárosba. A hajdúszoboszlói strandot egy-egy nyári napon akár 20 000-en is felkeresik. A vendégek 15%-a román állampolgár. A rendőreink feladata az lesz, hogy ügyeljenek a biztonságra és segítsék a honfitársainkat eligazodni Hajdúszoboszlón, a tájékozódásban és az ügyek intézésében, mondja a Bihar megyei rendőrfőkapitányság osztályvezetője. A fürdővárosban egyébként 4 éve segítik nyaranta a magyar egyenruhások munkáját román kollégáik. Az állandó rendőri jelenlétnek a tapasztalatok szerint van visszatartó ereje. Az elmúlt években ugyanis jelentősen csökkent a turistaövezetben és a strandon elkövetett bűncselekmények száma. A Híradót Simon Károly tudósította Hajdúszoboszlóról.
Angliai, magyarországi és romániai lepkekutatók tanulmányozták Székelyföldön az erdei kaszálók rovarvilágát. A kutatók szerint a térség valódi kincses bánya, Európában ugyanis itt él a legtöbb lepkefaj.
Lepkevadászok a szép vízi duzzasztógát mellett. Az angol kutatókat már az első nap eredményei meglepték. Életemben nem láttam ennyi virág és lepkefajt. Egyszerűen fantasztikus. Csak tegnap 46 különböző pillangót és más rovart találtunk. Nagy-Britanniában összesen van ennyi, mondja az angol kutatócsoport vezetője. A lepkéket hálókkal fogják be, és óvatosan gyűjtődobozokba teszik, hogy szárnyukról ne verjék le a hímport. Minden egyedet lefényképeznek, beazonosítanak, majd szabadon engedik őket. Egy-egy különleges példánynál az egész kutatócsoport összegyűlik.
Európában kb. 540 napoli lepkefaj van, ebből Romániában 200 megtalálható, tehát az angliai 50-valahány fajhoz viszonyítva ez nagyon magas fajgazdaságot jelent. Magyarország sem dicsekszik magas fajgazdasággal, mivel hiányzanak ezek a montán régiók, ami Erdélyben ugye megvan, és hiányzanak ezek a hegyvidékre jellemző fajok.
A rovarvilág itt azért olyan gazdag, mert a kaszálókon nem használnak se műtrágyát, se rovarölőt, mondják a tudósok. A kutatók az Európai Unió Leonardo da Vinci tudományos programja keretében 2 héten át tanulmányozzák a székelyföldi lepkék világát.
Már épülnek a színpadok és sátrak a szigeten. A fesztivál 0. napja augusztus 8-án lesz, de még nincs meg a rendezvényre az engedély. A szervezők azt mondják, ezt már lassan megszokják. A végleges engedély minden évben szinte a kezdés előtt pár nappal érkezik meg. A Magyar Nemzet ma azt írta, a fesztivál egyik fő támogatója egy 30 méteres tornyot is építene a területre, amire viszont nem kaptak hatósági engedélyt. A szervezők szerint azonban ideiglenes épületről van szó, így ehhez nem is kell engedély. Idén érintettség miatt nem a 3. kerületi polgármesteri hivatal adja ki a rendezvény lebonyolításához szükséges átfogó engedélyt, hanem Új-Buda önkormányzata. Ma este is lesz közbeszéd 8:45-kor Apáti Tóth Katával. Szia Kata, milyen témák lesznek ma?
Jó estét kívánok, szia Andi! A Jobbik jelöltje nyerte az időközi polgármester választást Gyöngyöspatán. A közbeszéd vendége Juhász Oszkár, akitől azt kérdezzük, hogyan kívánja rendezni az etnikai konfliktust a településen. Újabb csúcson a svájci frank, Binder Istvánnal, a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének szóvivőjével. Arról beszélgettünk, hová érdemes fordulnia a bajba jutottaknak. Érvényesülnek-e a fiatalok érdekei az ország újjászervezésében? Vendégünk Ák Péter, a Fidelitas újraválasztott elnöke, és Habsburg Otto szíve Pannonhalmán, az utolsó magyar trónörökös vasárnapi búcsúszertartásán Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettessel és Várszegi Asztrik főapáttal beszélgettünk, tartsanak velünk.
Köszönjük szépen! Most pedig legfontosabb híreink még egyszer röviden. Felmentették Képíró Sándort, a bíróság szerint nincs elég bizonyíték a háborús bűnök elkövetésére. Nemet mondtak az Erdélyi Magyar Néppárt bejegyzésére, az indok a párt magyar elnevezése lehet. Ma is történelmi csúcsra járt a svájci frank, egyre több hiteles érdeklődik az árfolyam rögzítés részleteiről. És politikai bűn terheli a szocialista kormányokat, erre jutott az államadósságot vizsgáló bizottság. 9-kor a Randi az oltárnál című amerikai vígjátékot láthatják, 23:15-kor pedig az utolsó vacsora című spanyol filmet. 8 órakor nemzeti krónikával jelentkezünk, szép estét addig is, viszontlátásra!